előadásomat azzal fejeztem be, hogy minden tevékenységünk legyen a tiszta szándékkal. Ne elégedjünk meg azzal, hogy semmit sem mondunk, ami dicséretünkre válik. Tovább kell mennünk, és amennyire lehetséges, törekednünk kell, hogy a jó tetteinket elrejtsük. Erre tanít Jézus Szent Máté evangéliumában. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban mennyei atyádhoz. Mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Amikor te talamizsnát adsz, ne kürtöltesd magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te úgy adj talamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Jézus ezzel azt mondja, hogy ne vegyünk tudomást a tiszteletről. Te, amikor böjtölsz, kedd meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak atyád, aki a rejtekben is ott van. Akkor atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz téged. A tiszteletvágy, ravasz ellenség megtámadja jó tetteinket. Jézus figyelmeztet, hogy szorgalmasan rájtsük el jó tetteinket, nehogy azok érdemét az ördög elvigye. Az utasok elrejtik értékeiket. Ha mutogatva hordozzák ékszereiket, a tolvajok és a zsebmetszők hamar felfigyelnek rájuk, és kifosztják őket. Ezekiel királyról elmondja a Szentírás, hogy a király eldicsekedett kincseivel az idegen követek előtt, és mutogatta nekik. Ez volt az oka, hogy nem sokára az asszírok Jeruzsálemet ostrom alá vették, és kincseit elrabolták. Így járnak, akik eldicsekszenek lelki kincseikkel, és ezekkel kérkednek. A kérkedés minden érdemünket elrabolja. Hasonlók az ilyen emberek a tyúkhoz, amelyek azonnal kotkodácsolnak, ha tojtak. A házbeliek rögtön tudják, hogy a közelben tojás kapható és elviszik. Így veszítik el jó cselekedeteiknek gyümölcsét azok, akik miatt valamit tettek, azonnal az emberek tudomására hozzák. Az viszont hasonlóképpen igaz, hogy nem tehetünk minden titokba. De aki Istennek szolgál, ha már a jó tettet az emberek elől nem rejtheti el, ne tartsa tettét soknak. Féljen minden Isten hívő ember, hogy el ne veszítse jó tettének jutalmát. Tegye a jót, esetleg más olyan jó tettekkel helyettesítse, amelyek nem jutnak azonnal mások tudtára. A szentek életét olvasna, olyan csodatevő szentekkel is találkozunk, akik sokat szomorkodtak, sőt sírtak is a sok csoda miatt, amelyet Isten általuk művelt. Szomorúságokat azzal magyarázzák, látom, hogy az emberek tisztelnek. Attól félek, hogy Isten az életben akarja igyekezetemet szolgálatában megjutalmazni, és nem az égbe. Ez nekünk is sok lehet, hogy szerényebbek legyünk. Üdvös az elmélkedés, amely a tiszteletre vágy ellen szól. Ne keress tiszteletet az emberek előtt, nehogy Isten összes jó tetted jutalmát ebben adja meg. Erre figyelmeztet az evangélium a dúsgazdaggal kapcsolatban. Fiam, felelte Ábrám, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolog volt életedben. Lázárnak meg, hogy mennyire kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Azt tanácsolják a szentek, hogy ne csak a jó tetteink miatt, a jó tetteinket nem mutogassuk, hanem kerüljünk minden különszködést és túlzást is. Ilyen dolgok rendkívüliségük miatt feltűnést okoznak, és alkalmat adnak mindenféle beszédre. Aki olyasmit tesz, amit mások nem tudnak megtenni, mindenki figyelmét magára vonja. Ebből könnyen tiszteletvágy és büszkeség keletkezik lelkében, sőt esetleg mások megvetése is. Nem mindig rejthetjük el a jót, amit teszünk. Különösen azok nem tehetik, akiknek az a kötelességük, hogy példájukkal mások épülésére szolgáljanak. Ilyenek a szülők gyerekeikkel szemben. Általában mindenkit ide sorolhatunk, akinek vezető szerepe van, vagy az egyházban, vagy akármilyen más tisztségben. Ilyen esetben a hiúság ellen az eszköz abban áll, hogy indítsuk fel magunkban a tiszta szándékot, emeljük szívünket Istenhez. Neki ajánljuk fel gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Ha valamikor a büszkeség, a hiúság, a tiszteletvágy kísértése jelenkezik, feleljünk az ördögnek, barátom, késő jöttél, elkéstél. Már mindent Istennek ajánlottam fel. Szent Bernátról olvastam, hogy néha a szolnoklatnál hiú gondolatok jöttek. Ilyenkor az ördögre gondolt, vele társalgott. Nem miattad ördög, kezdte meg beszédemet, hanem az Isten dicsőségére. Hát akkor ne várd el, hogy miattad folytassam, továbbra is ezt az Isten dicsőségére teszem. Az is tévedés lenne, ha azért hagyunk fel a jóval, mert dicséretet kaptunk. Elég a fülünket bezárjuk az ördög csábítás előtt, hogy ne suttogásait, se az emberek dicséretét ne halljuk. Tegyünk úgy a világgal, mint apa a gyerekével. Az apa nem engedi befolyásolni magát akkor sem, ha a gyerek hizeleg, akkor sem, ha az mogorva iránta, csak nevet rajta. Tudja, hogy a gyerek nem tudja megítélni, amit tesz, vagy szól. Így fogadjuk mi is mindazt, amit rólunk a világ mond. A világ itt csak gyerek, amely a dolgok lényegét nem fogja föl. Valóban nem is tudja, mit mond. Aki saját bűneit szem előtt tartja, aki megfontolja, mi ő valóban Isten szín előtt, számára az emberek dicsérete inkább gúnynak látszik. A tisztelet keresésének leghathatósabb ellenszere az önismeret. Ha csak kicsit is ismerjük magunkat, hamar belátjuk, hogy nincs mivel dicsekednünk. Sőt, sok dolog miatt szégyenkednünk kell, és magunkat megaláznunk. Még becsületesen imádkozni sem tudunk. Tele vagyunk hibákkal, bűnökkel. Nem csak olyanokkal, amelyek magukba véve rosszak, hanem még azokkal is, amelyek egészen jónak és tökéletesennek látszanak. Vizsgáljuk meg azokat, és elég anyagot és okot találunk a megalázkodásra és a pirulásra. Minden emberi igazságosság igazságtalanságnak bizonyul, ha szigorú vizsgálat alá vesszük. Ha kímélet nélkül ítélne valaki felettünk a tett, amelyért jutalmat várunk, bizony büntetésre méltó sok esetben. Azért mondja a jobb, még ha igaz volnék, akkor is elvethet, ártatlanságomban is bűnösnek ítélhet. Azt akarja mondani, hogy mindig bizalmatlan volt önmaga iránt, a sok hiányosság és tökéletlenség miatt, amely minden tettünket olyan könnyen elégteleníti, ha csak nem vigyázunk magunkra. Mi az oka a büszkeségünknek? Honnan ered a vágy a tisztelet után? Hisz a számon kérjük magunkat és lelkiismeretünket átkutatjuk róla, amit a nap folyamán tettünk, emberi gyengeségünk körvénye tárul fel előttünk. Minden nap mennyi mulasztás, hibát, hanyagságot találunk gondolatainkba, szavainkba és tetteinkbe. Ha valami jót tettünk, utólag észreveszünk, hogy bizony az hiúsággal, hanyagsággal és sok más hibával volt beszennyezve. feltehetően nem csak olyanokkal, amelyeket mi is ismerünk, hanem olyan hiányokkal is, amely előttünk ismeretlen. Szálljunk tehát magunkban, és törekedjünk semmiségünket megismerni, cselekedeteink gyarlóságának tudatára jutni. Akkor bizonyára el fog szívünkből tűnni a hiúság és a büszkeség. Pedig mekkora tetszéssel mi merengünk tetteink felett. Eddig azt bizonygattam, hogy tetteinknek mentesnek kell lenni minden hiúságtól és emberi tekintettől. Ezzel azt mondtam, hogy a rosszat kerülnünk kell, de tetteink megkívánt jó szándékáról is kell szólnunk, hogy mindent Isten dicsőségére kell végeznünk. Ismertem valakit, aki munkája előtt pár másodpercig tétlenül nézett. Megkérdeztem az okát. Azt válaszolta, hogy munkájának se értéke, sem érdeme nincs, ha nem jó szándékkal végzi. Mielőtt munkához fogok, mondta, szándékomat Istenre irányítom. Legyen nőtt tetteim célja. Erre kell a pillanat a munka megkezdése előtt. Arra kell törekednünk, hogy minden munkánkat tényleg Istenre vonatkoztassuk. Reggel a napon előforduló minden gondolatunkat, szavunkat és tettünket ajánljuk fel Istennek. Ez a reggeli felajánlás. Kérjük Istent, hogy fogadja el mindenünket tiszteletére és dicsőségére. Ne engedj, hogy saját dicsőségünket keressük, és az itt-ott belopakodó hiúságnak helyet adjunk. Törekedjünk, hogy minden napi tettünket a jó szándék felindításával Isten tiszteletére ajánljuk. A kőműves a falak építésénél, a téglasor lerakása után előveszi mérőeszközeit, hogy a fal helyes fekvéséről meggyőződjön. Tegyünk így minden egyes munkánál. Ügyeljünk, hogy szándékunk egyenes legyen, tiszta iránya semmi más irányba ne görbüljön. Erre minden munkánknál és tettünknél folytonosan ügyelni kell. A földfelmérők a terület felmérésénél csak a felszín nagyságával foglalkoznak. Nem érdekli őket, hogy mi van a földbe, mert munkájuk számára az teljesen közönös. Így akik Istennek szolgálnak, minden munkában arra kell figyelni, hogy Isten akaratát teljesítsék. A tett tökéletessége nem függ az anyag minőségétől, a foglalkozás nemétől vagy a hivataltól, hanem egyedül attól, hogy Isten akarata szerint az ő tiszteletére végezzük dolgainkat. A keresztény életének csak egyetlen egy a célja, tudnélik Isten tisztelete. Tehát akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál. Egy szamariai asszony odament, Jézus megszólította. Tanítványa ugyanis bementek a városba, hogy élelmet szerezzenek. Közben visszatértek tanítványai és kérték, Mester, egyél, de ő azt felállta, van áladelem, csak nem tudtok róla. Tanítványok tanakozni kezdtek, csak nem hozott neki valaki enni. Jézus megmagyarázta, az én áladelem, hogy annak az akaratát teljesítsem, aki küldött, és elvégezzem, amit rám bízott. Ez legyen a mi áladelünk is minden munkánknál. Akár tanulsz, akár tanítasz, akár anyagi munkát végzel, akár milyen legyen a munkaköröd, akár mi a beosztásod, abban kell kedvedet lálned, hogy Isten akaratát teljesíted. Függetlenül attól, hogy milyen foglalkozás vagy hivatást rendel számodra Isten akarata. mivel célunk az Isten akaratának teljesítése, a foglalkozás, munkakör, állapot nem lehet befolyással beállítottságodra. Az egyes munka olyan, mint a másik, ha nem a külsőségre, hanem annak arra tekintünk, mit követel tőlünk Isten. Legyen ajkunkon a fohász, érted, Uram, teszem ezt a te tiszteletedre. Ebben odáig kellene jutnunk, amit Szent Pál mond, odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem az embereknek. Vagyis minden dolgunkban, a valóságban Isten akarata és szeretete lelkesítsen minket. Az elmondatokból látszik, hogy nem foglalkozásunktól függ cseké előrehaladásunk az erényben, hanem tőlünk. Ha csak a külsőségre nézel, és nem a dolgok lényegére, tehát Isten akaratára és tetszésére, akkor hiába való fáradozásod. Szent Lukács elmondja Jézusról, hogy betért egy faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez leült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött, forgott, végezte a házi asszonyi teendőket. Egyszer csak megállt, Uram, méltatlankodott, nem törődsz vele, hogy húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak neked. Szólj neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így válaszolt, Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a legjobb részt választotta, nem is veszik el tőle soha. A két nővér esetében látjuk, hogy a mindennapi munkát testvérjesen egyesítenünk és értékesebbé kell tennünk. A külső munkánk tele van nyugtalansággal, fáradalmakkal és csüggedéssel. Kell, hogy Márta és Mária karöltve járjon egymással. A bencések ezt így fejezik ki, óra et labora, imádkozzál és dolgozzál. Jelenlegi olvasmányom az egyiptomi piramisok építése. Izgalmas leírás. A könyvet a szerző aláírásával ajándékba kaptam. Eddig ugyanígy csak az egyiptomi pusztában lévő ősremetékről olvastam, de ritkán a piramisokról. Pedig hát a szerzetesek élete sokkal izgalmasabb volt. Mégpedig azért, mert a szerzetesek megszokott munkájuk közben sem hagyták abba az imádságot. Mialatt kezük munkával volt elfoglalva, szívük az Istennél volt. Akik lelkük gondot fordítanak, úgy foglalkoznak a külső dolgokkal, hogy szívük tüzeké ne aludjon. Amíg testük a munkában elfárad, lelkük felüdül. Mindennapi munka nem akadályozza a belső összeszedettséget, sőt fokozza. Az anyagi munka nem mindig veszi annyira igénybe a szellemet, hogy ne tudjon Istennel foglalkozni. Habár mi a számítógépek világában élünk, és fizikai munka alig létezik, de a digitalizált világban is jelen van Isten. Ezt 400 évvel ezelőtt nagy Szent Teréz így fejezte ki, Isten ott van a konyhában a fazekak között is. Ő munkájában Istennek szolgált, és nem az embereknek. Szénai Szent Katalint a legigénytelenebb munkáknál és apjának és anyjának személyében Jézus Krisztusnak szolgált. A gondolatban, hogy Krisztusnak szolgál, a legnagyobb örömmel végezte mindazt a munkát, folyton Isten jelenlétére gondolt és imádkozott. A külső zaklatást és fárasztó munkák sokasága ellenére is boldog volt és szent élet. kövessük át példát, és tapasztalatból látni fogjuk, hogy a különböző munkák és foglalkozások távolról sem akadályozhatnak bennünk a vallásosságban és a jóban.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.